ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Testvéreim, Isten igéjét hallgassátok meg, amint az írva található. János evangéliuma 5. fejezete, első 18 versében. János evangéliumából, az 5. fejezetből az első 18 verset olvasom, amelyet figyelemmel és alázattal hallgassunk a helyünkön ülve. Nevezett helyen János evangéliuma 5. fejezete első 18 versében így olvasom az igét. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jókkapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségben. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember. Felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez, szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik, aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat, és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki, íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt. Jézus így szólt hozzájuk, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem csak megtörte a szombatot, hanem saját atyának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel. Istenünk áldása legyen az ő igének olvasásán, hallgatásán, szívünkbe való befogadásán, amiért most együtt imádkozzunk. A 30. Zsoltár szavaival fogunk imádkozni. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Zengjetek az Úrnak, ti hívei, magasztaljátok szent nevét, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Míg jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál, de ha elrejtetted orcádat, én megrettentem. Hozzád kiáltok, Uram, így esedezem az Úrhoz, mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe. Hálát ad-e neked, aki porrá lett, hirdeti-e hűségedet? Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, légy segítségemre, Uram. Gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram Istenem. Amen. Kedves testvéreim, az igét, annak olvasását folytatom János evangéliuma 5. fejezetéből a 19. verset, majd a 31-estől a 47-ig terjedő szakaszt fogom olvasni, amelyet helyünkön hallgassunk meg. Így szól hozzánk az ige, tehát János evangéliuma 5. fejezete, 31-től 47-ig terjedő verseiből. Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik. Ha én magamról tennék bizonyságot, az én bizonyságtételem nem volna igaz. Más az, aki bizonyságot tesz én rólam, és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amellyel rólam tanúskodik. Ti elküldtetek Jánoshoz, és ő bizonyságot tett az igazságról. Én azonban nem embertől kapom a bizonyságtételt, hanem azért mondom ezeket, hogy ti üdvözüljetek. Ő volt az égő és világító fákja, de ti csak egy ideig akartatok az ő világosságában örvendezni. Nekem azonban Jánosénál nagyobb bizonyságtételem van, mert a feladatok, amelyeket az Atya rám bízott, hogy teljesítsem azokat, tehát azok a cselekedetek, amelyeket elvégzek, maguk tesznek bizonyságot arról, hogy engem az Atya küldött el. De az Atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. Az ő hangját nem hallottátok soha. Arcát sem láttátok, és az igéje sincs meg bennetek maradandóan, mert abban, akit ő elküldött, nem hisztek. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek. pedig azok rólam tesznek bizonyságot. S mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől. Rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek? Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az Atyánál. Van, aki vádol benneteket, Mózes, akiben reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek? Kedves testvéreim, János evangéliumát olvasom, Isten tiszteletről Isten tiszteletre, így a mai napon is, az 5. részből. Két szakaszt is olvastam, hiszen Jézus beszédét megelőzte egy cselekedete, egy találkozás egy bénával, egy beteg emberrel. Ott a Betesda tónál, ahol sokan meggyógyultak, sokan várták a gyógyulást, ez az ember is, 38 éve. Úgy tűnik, hogy hiába valóan, amikor Jézus mellé lép. És aztán teljesen megváltozik az élete, fölugrik és jár, hordja magával az ágyát, nem törődik azzal, hogy éppen szombat van. De a zsidók elkezdik vádolni és üldözni Jézust. Miért biztat valakit ilyesmire? Ágyát felvegye, járkáljon. Szombaton ezt nem szabad, mert ez munkának bizonyult. Addigra már kialakultak a szokások, a tiltások szombat-nappal kapcsolatban, és ez sem volt szabad, az ágyat hordozni. Pedig ennek az embernek, megjegyezhetjük, nagyon boldog volt az a szombatja. Nekünk is fontos, hogy boldog vasárnapjaink legyenek, nem pedig szomorúak, amikor Isten a mi életünket is megérinti, amikor velünk is történik hasonló, hogy talán lelki bénultságból fölállít, és arra biztat, hogy vedd az ágyadat, járj, mutass életjelet, adj hálát, dicsőítsd az Urat. Ne csak panaszkodj. Ez az ember azt mondta, hogy neki nincs embere. Igen, mi is sokszor ezt elmondjuk, nincs Urunk, nincs emberem, aki segíthetne, aki szeretne. Lehet, hogy nem veszük észre. Lehet, hogy nem jött még el a pillanat, amikor talpra kell állnunk. De az lehet ma, amikor Jézus talpra akar állítani, és új erőt akar önteni a tagjainkba, amikor újra akarja, hogy reménykedjünk. Hisz az is meg szokott bénulni, a reménység. Nem látunk tovább, de neki van terve ma is velünk. De kicsoda ez a Jézus, aki így beszélhet, aki aztán elkezd beszélni, és nem marad inkognitóban, ezért egyre jobban üldözik. Azt mondja, az én Atyám munkálkodik, és én is munkálkodom. Isten nem pihen szombaton, vasárnap sem, amikor rólunk van szó, az övéről, akkor értünk, megteszi azt az apróságot is, amit talán mi meghagyjuk mégis hétköznapra. Mert látja a szükségeinket, és a gondviselése nem szünettel egy pillanatra sem. És Jézus is ezt mondja, hogy ő sem pihenhetett, amikor látta ezt az embert. Nem várhatott másnapig, mert ő akart segíteni. A felebaráti szeretet fontosabb volt a szombatnapnál is. És így azt mondja, az ő atya munkálkodik, amivel még jobban mérgesíti a zsidó vallási vezetőket, akik valóságos inkvizíciót folytatnak ellene. Valaki atyának nevezi Istent, ez egyrészt nekik idegenül hangzott, és botránkoztatóan, mert ezzel Isten szintjére emeli magát. Elég nagy baj, gondolták, ezért meg kell halnia. Itt már el is döntik. János evangélium a 21 fejezetét olvasva már az 5. tudhatjuk, hogy Jézusnak meg kell halnia. Nagyon gyorsan megvan az ítélet is már ott az emberi szívekben. Mert vagy-vagy, ugye Jézust követni, vagy elkerülni, sőt, elítélni lehet csak. Tehát ő áll a mai igény középpontjában, és egyetlen szó az, amit, tehát a második igerészben olvastam, amit szeretnék kiemelni, hogy bizonyságtétel, bizonyságot tesz, és néhány dolgot felsorol. Mi az, ami Jézus mellett szól? Védő beszédet tart. Kedves zsidó vezetők, én, mint látjátok, jöttem, és mellettem tanúskodnak a cselekedeteim, az atya, az írás. És említ egy negyedik tanút is, sőt vele kezdi, aki nem más, mint Keresztelő János. Keresztelő János már szerepelt az evangéliumban, és valóban ő volt az, aki megmondta, aki utánam jön, nem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Ő nagyobb lesz nálam, ő a messiás. Ezt mondja róla, nagyon szép metaforában mutatja be keresztelőt Jézus. Ő volt az égő és világító fákja, de ti csak egy ideig akartatok az ő világosságában örvendezni. Igen, egy ideig örvendeztek, hogy jó ez a keresztelő, mutatja nekünk az utat a messiáshoz. De amikor ezen az úton úgy elkezdtek menni vele, mégis Jézushoz jutottak el, akit már nem akartak elfogadni. És ezért keresztelőt sem fogadták el, keresztelő János bizonyságtételét elutasították. De Jézus itt újra megemlíti, újra felhozza, és a lehetőség ott van, hogy örüljetek. János rólam beszélt, nem kéne elmenni az ő szavai mellett. Ő is bizonyíték lehet, de folytatja Jézus, hogy nekem nincs szükségem, hogy emberek tegyenek bizonyságot rólam. Jánosénál nagyobb bizonyságtételem van, mert a feladatok, amelyeket az atya rám bízott, hogy teljesítsem azokat, tehát azok a cselekedetek, amelyeket elvégzek, maguk tesznek bizonyságot arról, hogy engem az atya küldött el. Jézus cselekedetei láthatóak számunkra az evangéliumokban. János evangéliumában érdekes módon nincs olyan csoda, olyan sok csoda eset, jel, mint a többi evangéliumban, a többi háromban, csupán 7. De ezek nagyon jelentősek, és mindet az ő beszédei veszik körbe. Az egyik ennek a bénának a meggyógyítása volt. Jézus cselekedetei abszolút beleillettek abba a tervbe, amelyet az atya adott neki. Nem amikor ő gondolt egyet, tett valami jót, csodát, nagyot, amin az emberek elcsodálkozhattak, hanem megvolt annak a helye és ideje. Az első jel, egyedülálló jel ez János evangéliumában, a kánai mennyegzőn borrá változtatott víz volt. Különös csoda, ugye? Bort adni az embereknek, méghozzá nem is keveset, körülbelül 600 liter bort adott. És ebben is látszott Istennek a nagysága, és a lehajlása, és együtt örvendezése az emberrel. Jelek voltak, amelyek arra mutattak, hogy itt van valaki, aki az embert jött, hogy megmentse. Nem csupán csoda hitet várt Jézus, keresett, hanem azt akarta, hogy őt keressék, ő utána menjenek, ő benne higgyenek. Cselekedetei ezért voltak. Első bizonyságtételként mondja. Aztán a következő tanú, az nem más, mint az Atya Isten. Amikor gyerekkorunkban tanultuk a hit útját, imádkoztunk, és Istent megszólítottuk, akkor általában úgy gondolom, hogy az Atya Isten az, akire gondoltunk. Ha Isten, akkor az Atya. A mi atyánkban is őt szólítjuk meg. Persze csak hamar feltűnt a színen Jézus is, hiszen őróla szólnak az evangéliumok, őt is az Atyával és a Szentlélekkel együtt imádjuk. De az Atya úgy az első szokott lenni, azt hiszem, a zsidó nép számára mindenképpen Isten alatt azt az egy Istent értették. És ez az Atya Isten, akit ismertek, ő is a fiúról tesz bizonyságot. Eszünkbe juthat, amikor Jézust megkeresztelik. Megnyílik az ég, és az Atya szól, és hallhatóan, akik ott voltak, hallhatták, ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Ezt leírják a többi evangelisták. Jánosnál ez a történet nincs leírva, feljegyezve, és mégis azt mondja, hogy az Atya bizonyságot tesz rólam, mert itt is a cselekedetekre utalt. Az Atyával egységben teszem, amit teszek. Amire elküldött, azt teszem. Maguk tesznek bizonyságot a cselekedetek, hogy engem az Atya küldött. De az Atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam, az ő hangját nem hallottátok soha, arcát sem láttátok. Folytatja lejjebb. De még egy példát szeretnék elmondani az Atyával és a fiúval kapcsolatban. Talán nagyon evilágilag hangzik, de szeretném mégis megosztani. A cégek, amelyeket valaki, egy cég alapító alapít, sokszor viselik a nevét ennek az alapítónak, gyártónak, és hozzá teszik sokszor hogy fia, és fia. Most nem akarok mondani cég nevet, mert azzal reklámot is csinálnék, de eszünkbe juthat ilyen, angolul and sons, és fia, XY és fia. Mert átadja azt, amit alapított, és a fia folytatja, ha ő befejezi a munkát. Hát az Atya munkáját folytatja a fiú, és abban egyek, a munka dicséri a szerzőt, mondhatnánk. És szeretném most a harmadik tanút is megidézni, amely nem más, mint az írás, azt mondja Jézus, vagyis a Biblia. Hát abban olvasunk Jézusról, számunkra is ezt tesz bizonyságot, hogy ki volt. Ha meg akarjuk ismerni, akkor olvasnunk kell az igét. Mégis Jézus arra figyelmeztet, hogy a Biblia róla beszél, de ő nincs belezárva a Bibliába. A Biblia el kell, hogy vezessen minket Jézushoz, és nem nyugodhatunk meg, amíg őt meg nem találjuk. Úgy is mondhatnánk, hogy kevés csupán olvasni. Mert az ige egy helyütt mondja, hogy az olyan, mintha a tükörbe beletekintenénk, aztán pedig elfelejtjük, amit ott láttunk. De Jézussal élni azt jelenti, hogy ő igéjét adja a szívünkbe. És itt olvasom tovább az igét, Jézus szavait, hiszen a védő beszéde vádbeszéddé kezd átalakulni azokkal szemben, akik hallgatják. Az Atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. Az ő hangját nem hallottátok soha. Arcát sem láttátok, és az igéje sincs meg bennetek maradandóan. Hogy lehet? Egyrészt úgy olvasni a Bibliát, úgy élni vallásos hívő életet, hogy közben ne halljuk meg Istent, ne lássuk meg lelki szemünkkel őt, és igéje ne legyen ott a szívünkben. Lehet így hívő embernek lenni? A másrészt megkérdezhetnénk, hogy de akkor hogyan láthatjuk Istent? Hogyan hallhatjuk az ő hangját? Hogyan ismerhetjük meg őt? És a válasz újra az, hogy Jézusban. Nincs meg bennetek az ő igéje, mert nem hisztek bennem abban, akit ő elküldött, vagyis ő benne, nem hittek a zsidók. Jézust hallhatták, és Jézusban az Atyát. És mi is, amikor halljuk az igét, meghalljuk-e Istent, az ő hozzánk szóló szavát? Ez a nagy kérdése mai igénknek. Csak hittel olvasva nyílik meg számunkra ez a régi könyv, és válik ma is élő szóvá. Hitáltal hallunk és látunk ma is Istent, és igéje a szívünkben ekkor költözik. És Jézus cselekedeteivel, azokkal mi van? Azokról sem csak a Bibliában olvasunk. Azok sem csak régen történtek, és ma már csak szép emlék, hanem ma is cselekszik. És ezt is jó meglátnunk, az ő mai munkálkodását az életünkben, hogy velünk jár, hogy elkísér, bárhol vagyunk, és tesz velünk együtt, dolgozik, és akkor is, akkor sem szünetel, amikor mi pihenünk. Gondoskodik, amikor mi aggódunk, és békét teremt, amikor mi félünk. Ide érkezem meg igehirdetésem végével, hogy egy kérdés, amelyel már kezdeni szerettem volna, de itt elmondom, hogy egy kérdést szeretnék a szívünkre helyezni. Kicsoda ez a Jézus? De talán mégiscsak megkérdeztem az elején is. Kicsoda Jézus? Mert ez a legizgalmasabb kérdés. És a mai rejtvényünk végén ő áll, őt keressétek, őt kérdezzük, és találjuk meg nála, és benne az írások értelmét, és az örök életet. Amen. Ezért imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy engedsz kérdést feltenni. Köszönjük neked, hogy azokat az igazán fontos és minket érdeklő kérdéseket tehetjük fel előtted. Megkérdezhetjük, hogy kicsoda vagy te. És mindjárt ott van mellette a másik kérdés, hogy és ki vagyok én? És talán néha habozunk is, hogy melyiket is keressük és kérdezzük hamarabb. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy te mind a kettőre válaszolni akarsz. De meg kell ismernünk téged, hogy megismerjük jobban magunkat, hiszen mi is a te műved vagyunk. És a műved beszél az alkotóról, a szerzőről. Vagy a szerző beszél a művéről. Kérjük, Urunk, hogy beszélj hozzánk, hogy mutasd be magadat egyre jobban nekünk. És Urunk, nem csak egy információ gyűjteményre van szükségünk rólad, vagy valamilyen ismerkedés, hanem te az életünk megmentője vagy. Ezért van szükségünk téged ismerni, mert hozzád folyamodhatunk minden helyzetben. Köszönjük, hogy ma is cselekszel, köszönjük neked, hogy ma is gyógyítasz. Ma sem közömbös számodra az, ami minket aggaszt. Ma is készített számunkra az utat, amelyet sokszor oly nehezen lát meg a szemünk. Köszönjük, hogy téged ünnepelhetünk, aki 2000 év után is élő Úr vagy. Köszönjük neked, hogy ma is keresed a szívünket, hogy megújítsad azt, hogy reformálj bennünket. És így kérjük a te irgalmadat életünkre, szeretteink életére, barátaink és ismerőseink számára, de gyülekezetünk számára is, egyházunk számára, amely keresi, várja a te igédet, hogy kivárja, hogy elérjünk veled a célba, és ne feledjünk el cselekedni azt, amit ránk bíztál. Mi is élő fáklyák lehessünk. Így légy, Urunk, az elesettekkel is, gyengékkel, özvegyekkel és árvákkal. Gyógyítsd a betegeket, Urunk, és hallgasd meg kéréseinket. Áldunk és magasztalunk téged. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Ne feledkezzünk el, testvéreim, az adakozásról, tudva, hogy a jókedvű és irgalmas szívű adakozót szereti és megáldja mindenható Isten. Kérjük és fogadjuk áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége minden jóra vezérlő ereje legyen és maradjon velünk mindnyájunkkal. Amen.